Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Ezékiel próféta könyvének a 18. részéből olvasom, az első 4 verset, a 25-et és aztán a 32-et. 21-től a 25. versig és aztán a 32. verset. Még felállva hallgassuk meg ezt a szakaszt. Lett az Úr szava hozzám, mondván, mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szokták mondani Izrael földjén, mondván, az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele. Élek én, ezt mondja az Úristen, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izraelben, imé minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke, enyém, amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia. Most a 21. verstől olvasom. Ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyet cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén, éljen, meg ne haljon, semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lészen, az ő igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen, nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. És ha az igaz, elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik minden utálatosság szerint, amelyeket a hitetlen cselekedet cselekszik, nem de éljen, és semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen, gonoszságáért, amelyet cselekedett, és az ő vétkéért, amelyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. És azt mondjátok, nem igazságos az Úrnak útja. Ó, halljátok meg, Izrael háza, az én útam nem igazságosé, nem inkább a ti útaitok nem igazságosaké. Nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, a mai szent igénk több fontos kérdést feszeget, amely újra és újra elő szokott kerülni bennünk. Az egyik, hogy mennyiben felelünk mi azért az életért, amit élünk, és mi abban a szerepe a sorsunknak, az apáknak, a szülőknek. A másik dolog, hogy vajon hogyan is viszonyul Isten a világhoz, amelyben mi élünk, és van-e jelentősége annak, hogy hogyan végezzük a dolgunkat, hogyan élünk itt ezen a földön. A harmadik dolog pedig, hogy miben gyönyörködik az Úr. Az első kérdésünk, hogy mennyiben felelősek az apák a vétkeinkért. Az szokott történni egy bírósági tárgyalás alkalmával is, hogy megpróbálja megismerni a bíró is, a lelkiismeretes, de a védőügyvéd is, a védencének, a vádlottnak a hátterét. Mi vezetett oda, hogy a bűncselekmény bekövetkezhetett? És hát különösen szociológusok, újságírók tárják fel, és úgy érzik sokan, hogy van magyarázat arra, hogy az illetőnek az útja ide torkollott, hiszen hát olyan volt a család, bántalmazó család volt mondjuk például otthon, és hát ezért lett ő is bántalmazó, vagy veszítette el az irányítást az élete felett. Lehet egy darabig hatással mindez az életünkre, de igaz az is, amit a Biblia mond, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott Isten kegyelme is bőségesebben árad ki az embernek az életére. Bár micvó alkalmával 13 éves zsidó fiatalemberek életében, amikor elérkezik ez a pillanat, a kötelesség fiává lesznek, akkor az apa mond egy imádságot, mindig ez a liturgia része, ami úgy szól, hogy köszönöm neked, Istenem, hogy levetted rólam az én fiamnak a bűnét. Mert ez is igaz, hogy addig, amíg a gyerek nem lesz nagykorúvá, és ott ilyen szempontból 13 évesen nagykorúvá válnak a fiúk, addig az apa viseli a felelősséget a gyereke tetteiért. Nem teljes mértékig, de ez részben most is így van. Ha egy 13 éves kor alatti fiatalember, aki még otthon él a családjával, súlyos bűncselekménybe keveredik, élet elleni bűncselekménybe, akár nem szokás az apát életfogytiglanra ítélni, de az anyagi kár kiegyenlítését ezt neki, a családnak illik kell vállalni. De hogyha nagykorúvá válik ez a személy, akkor ez a felelősség megszűnik és áthárul a nagykorú személyre. Nem vagyunk tökéletes apák és anyák. Bárcsak visszahívhatnánk egy-egy jelenetet az életünkből, és ezt kitörölhetnénk. Bántó szavakat, amik sokáig megmaradnak. Emberi gyarlóságot, erőtlenséget, vagy akár gorombaságot is törölnénk onnan teljes szívvel. De az is biztos, hogy ha ezek az emlékek nehezek is, és megmaradnak is, az érintett nem hivatkozhat egy életen át arra, hogy ő neki milyen szülei voltak. Neki önmagáért kell felelnie. Nem mentheti fel önmagát, és nem következhet be az, ami néha egyes diktátorok esetében van, gondoljuk csak Hitlerre is, akinek nagyon bántalmazó édesapja volt. Nagyon sok diktátor életére ez jellemző, hogy bántalmazó családi kapcsolatban nőttek fel, és ezért egy egész népet, vagy a félvilágot, vagy Európát büntették, mert őket bántották, és elégtételt akarnak venni, és nincs megállás ebben. De ennek nem szabad így működnie, mondja a mai igénk. Nagyon érdekes ez a fejezet, nem olvastunk mindent el belőle, és én ezért csak utalok rá, aki megengedheti magának, és miért ne, mindannyiunknál van otthon nyilván Biblia, az délután vagy este felé elalvás előtt nézze át az egész fejezetet, mert abban van egy 10 igéből álló felsorolás arról, hogy miféle vétkek azok, amikbe az ember beleeshet, ezek nagyjából a 10 parancsolattal lefedhető esetek, hogy mindezt nem mások követik el helyettünk, és azt Isten adott mindenkinek elegendő értelmet, erőt, lelki erőt ahhoz, hogy tisztában legyen vele, nem az apák vétke játszik szerepet abban, hogy én elveszítem a határaimat és átlépem azokat, én felelek ezekért a dolgokért. Nagyon érdekes a zsidó gondolkodásban az, hogy a közösséget is terheli a bűnökért a felelősség, ha hallgat, ha nem segít. Vagy Jézus azt mondja, hogy amikor visszajön majd vele mind a szent angyalok, beül királyi székébe, és ítéletet tesz a népek felett, és felsorolja ezt az éheztem, nem adtatok ennem, jövevény voltam, nem fogadtatok be. Megállunk és tűnődünk, és azt kérdezzük, hogy miért a népek felelnek háborús bűnökért, szörnyűségekért, akár azokért, amik 75 évvel ezelőtt itt megtörténtek, és elég lenne megkérdezni, hogy hány otthon van, vannak, voltak rablott javak, amelyeket behatolva az elhúzott zsidó testvéreink házába emberek elvittek el odáig, hogy hány vidéki háznak a hátsó lépcsője készült a zsidó temetőkből elhitt sírkövekből, és így tovább. A népeknek is van felelősségük, amit nem szoktak vállalni, sietve esetleg kivégzik a diktátort, vagy meglincselik, mindegyikre van példa, és aztán kiki megtörli a kezét, és úgy érzi, hogy a dolog le van zárva, felelősök fizettek, pedig a népek is felelősök. De most megfordítja Ezékiel, aki nagyon-nagyon-nagyon bölcs, lelki gondozó, és azt mondja, hogy most hagyjuk a népnek a felelősségét. Elég nagy baj nekünk, hogy itt ülünk Babilonban, Babilon folyóvizei mellett, és sírunk, hogy mi lett a következménye annak, amit az atyák elrontottak. Sírunk, fildogálunk, de beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mik a személyes bűnök. Vannak itt talán olyanok, akik emlékeznek még a repülő szabad egyetemre, amit Budapesten magánlakásokban szerveződött, és oda engem is fölkértek egyszer, annak idején a 70-es évek végén egy előadás sorozatra, az volt a címe, hogy miért nem szabadok a magyarországi szabad egyházak. Hát ez aktuális kérdés most is, de a vége, a záró része ennek a 6 estéből álló sorozatnak elég mókásra sikeredett, mert én magam egyébként alkatilag sem szoktam nagyon tragikusan fölfogni a dolgokat, és inkább ennek az egész elnyomó rendszernek a végtelenül nevetséges voltát akartam bemutatni, és azt, hogy emberek hogyan bűködtek együtt ezzel a rendszerrel. Nagyon jól szórakozott a hallgatóság, és a végén oda jött egy öreg kolléga, egy evangélikus lelkész, és azt mondta, hogy tudod, öcsém, körülbelül úgy nézett ki, mint Péter. Szakállas, hosszú hajú, ősz ember volt Péter, mint aki most az Iványi család legidősebb tagja. Így is, így igaz, de még azért nem Matuzsálem, csak úton van a felé. Szóval oda jött ez az öreg lelkész, és azt mondta, hogy tudod, öcsém, mikor megírta Bornemisza Péter az Ördögi kisítetek című könyvét, mindenki jól szórakozott rajta, mert a gazdagoknak, a vezetőknek a bűnét sorolta el. De amikor azt mondta a gyülekezetnek, hogy ti is ugyanilyen gazemberek vagytok titkon, otthon, nem csak a vezetők, akkor rágyújtották a parókiát, úgyhogy a hátsó ablakon tudott csak elmenekülni. Hát ilyenek vagyunk mi. És most Ezékielt hallgatjuk, aki azt mondja, hogy legyen elég ebből, hogy Istent okoljátok, mert ő igazságtalan, mert bekövetkezett ez a dolog, pedig ő hiába küldött profétákat, embereket, akik beszéltek, hogy térjetek meg, hogy ne bántsátok egymást, ne adjatok uzsorára kamatot, ne tartsátok vissza magatokat, amikor valakinek segítségre van szüksége, hogy ítéljetek igazságosan, hogy ne imádjátok a bálványokat, hogy ne nyúljatok hozzá felebarátotok társához, és tartsátok vissza magatokat mindenféle tisztátalanságoktól. Ti csak nevettetek ezen, és azt gondoltátok, hogy ez bármeddig így mehet. És most itt a vége az útnak, de ne mondjátok azt, hogy ti ártatlanok vagytok, mert mindenki önmagáért felel az Úr előtt. Mondja ezt a kedves példát, itt Károli Egresnek fordítja a szöveget, de savanyú szőlő van az eredeti nyelven, ugyanúgy, mint ahogy itt a mi szőlő gerészdeinket, még savanyú a szőlő, és csak a csacsi, meg a tyúkok szokták élvezni, a teltig lecsipegetik, mert nekik talán mindegy, vagy kevésbé érzékelik az ízeket, de ne mondjátok azt, hogy az apák savanyú szőlőt ettek, és a fiaknak a foga vásott meg bele. Ne mondjátok többé ezt, hanem szálljatok magatokba, és kezdjetek el másféleképpen viszonyulni, Isten felismerhető a lelkiismeret által megmutatott igazságaihoz. Ugye itt az embert kísérti az a gondolat, hogy jó, én elkezdem, na de hát lesz-e, aki folytatja, és lesz-e a többiekben is bűnbánati gondolat. Mintha azt mondaná Ezékiel, ezzel ne foglalkozzatok. Ha egyedül ti fogtok megtérni, ez akkor is aktuális. A zsidó népben minden évben, az év is ezzel kezdődik, hogy bűnbánatot tartunk, és megtérünk. Héberül úgy mondják, hogy csúvát csinálunk. Megtérést csinálunk. És azt elemezgeti a proféta itt, hogy mi történik akkor, hogyha a gonosztevő megtér. Ugye mi egy kicsit hajlunk arra, hogy aki nagyon eltávolodott az Úrtól, és nagyon kirívóak a cselekedetei, azt le is írjuk, és lemondunk róla, és azt gondoljuk, hogy nem számít. Az imádság előtt felolvasott ige szakaszok arról szólnak, hogy a tulajdonos, akit a dolog közelebbről érint, a pásztor, akinek a 100 juhából egy elveszett, az asszony, akinek a nyakláncáról leszakadt egy aranyérme, mert az a vagyonának a tizede, tized része, és nem mondja azt, hogy maradt 9, vagy a pásztor, hogy maradt 99, hanem mind a kettő nyugtalanul addig keresi az elveszett dolgokat, amíg meg nem találja. És Isten ugyanígy van velünk. Igen, ő nem mond le rólunk, és az, hogy betegségbe esünk, vagy fogságba, vagy valamilyen fajta nehézség, anyagi veszteség és egyéb éri az életünket, ez nem azt jelenti, hogy ő nem szeret bennünket, pedig ilyenkor meg szoktunk sértődni, és vádaskodni kezdünk, és azt mondjuk, hogy Istennek kihűlt a szíve, a szeretete, de nem erről van szó, hanem ezek az életünkben bekövetkező nehézségek, dolgok, legyen gyász, vagy fájdalom, vagy bármi egyéb, ahogy a költő mondja, ezek Istennek áldott, oltó kései. Tessenek nyugodtan helyt foglalni, van bőven hely. Nyugodtan fáradjanak oda, és üljenek le. Jó helyen járnak. Isten tisztelet van, és ma nem tudtam meggyőzni a jelenlévőket. Hát, van ilyen is. Igen. Isten oltó késénél jártunk. Boldog az, aki a bajai idején, a problémái idején megint csak nem másokat okol, vagy nem hajol el Istentől, hanem keresi őt. Sokszor vagyunk úgy, hogy csak a fájdalomtól szabaduljunk, és a bölcs orvos keresi a fájdalom igazi okát, és azt szeretné orvosolni. Szóval az egyik nagy gondolat ma az, hogy ne toljuk másra a felelősséget. Mindenki magáért felel. Apám azért, anyám azért, amit ők elrontottak. Én azért, amit ennek nyomán én fogok elrontani, vagy rontottam el. Minden lélek maga felel a vétkeiért. A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az ő igazsága, és az gonoszon az ő gonossága. A másik dolog, hogy mi is történjék az igaz emberrel, vagy miből is derül ki az, hogy valaki igaz-e. Azt mondja Ezékiel, hogy ez a cselekedetekből, az életformából. Abból derül ki, hogy mi történik akkor, amikor valakivel összehoz az élet, legyen ez konfliktus, vagy legyen ez ellenkezőleg, valami nagyon szeretetteljes kapcsolat, benne van-e abban a tisztaság, önzés van-e abban, vagy odaadás, szeretet van-e abban, vagy a szeretetnek a sóvárgása. Nem mindegy. Azt mondja, hogy lehetséges ez. Akár a gonosztevő is megfordulhat és megváltozhat az élete. Lehet, hogy az alaptermészetünkben több az önzés, több a magunknak valóság, több a kivagyiság és a többi. És ez lehet, hogy nem változik, a hajlam nem változik, de maga az élet, a végeredmény, a cselekedet, a gyümölcs, az megváltozhat Isten kegyelme által. Igen, erről szól a mai szakaszunk, hogy a megtérés tényleges változást hoz az embernek az életében. Csak nagyon egyszerű példák jutnak az eszembe. Örököltem egy pár rossz növény, barátomnál jártunk kint Külföldön, akinél elfókadt, virágot nem hozó növények voltak, és ezt valahol olvastam erről valamit, nem vagyok szakértője a dolognak, de vettem egy ollót, leniszantottam a elhervadt virágcsonkokat, és azokat az ágakat, amelyekre nincs szükség, és vártuk a csodát, ami bekövetkezett, hogy küldött egy fényképet nekem a virágzó növényekről, amik ott egy nagy vizes pohárba ültettük, műanyag vizes pohárba az egyiket, és csodálatos muskátli virág van rajta. Nem a mi érdemünk, ez mi annyit tehetünk ebben, amennyit egy félig meddig hozzáértő ember tud arról, hogy miért és hol kell elvágni hanyadik hajtásnál a növényt, és hogyan kell vizes földbe ültetni ahhoz, hogy meginduljon az a folyamat belül, amit Isten teremtett és tart kézben. Nem mi indítjuk el ezeket a folyamatokat. Isten az, aki elindítja, nekünk csak közre kell benne működnünk. És így hirdette Ezékiel, így hirdettem én is ma, hogy van megváltozás. Nem a sorsunk az, hogy valami, ami elromlott hosszú évekkel ezelőtt, az folytatódjék a végtelenségig, vagy legalábbis életünknek a végéig. Tessék megállni ezen az úton. Megállni és elfogadni Isten igéjének ezt az üzenetét, hogy van megtérés. Jézus azt mondja, hogy ő azért jött, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Nem lehet másképpen gondolni arra, erre a szóra, mint hogy a reménytelenségben van. Az asszony elveszett pénze, a pásztor elveszett báránya, és aztán ugyanannak a fejezetnek a végén a tékozló fiú, aki annyira, de annyira letért az útjáról, hogy mindent föladtunk, az atya kivételével mindenki lemondott az ő sorsáról, de ott van benne annak a lehetősége, így valamennyünk szívében is. Megváltozik az életünk, és jó gyümölcsöket teremjünk. Ez Istennek a munkája bennünk, mi csak helyet, lehetőséget adunk annak, hogy mindez végbe mehessen. És végül egy gondolat még arról, hogy miben gyönyörködik Isten. Van egy ilyen elképzelésünk, hogy vagy újra kezdem ezt a mondatot a zöbölháború idején. Az egyik ismerősöm mondta elképedve, ugye ez volt az a háború, amiről a televízióban is helyszíni tudósítások jelentek meg. Akkor volt ez a tapogatózó rakéta, amit ráállítottak a célra, és kerülgette a épületeket, és csak ott csapott be, ahová irányították, és voltak ilyen történetek, hogy valakit az íróasztala mellett úgy eltalált ez a rakéta, hogy a kirakott jegyzetlapok is érintetlenül maradtak. És pont ez az ismerősöm, hogy borzalom, ahogy az emberek, a gyerekek, és felnőttek is gyönyörködnek ebben a dologban. Micsoda izgalmas dolog, hogy ráirányítunk egy nem is emlékszem, mi volt ennek a neve, a lopakodó rakétát talán, nem repülő, hanem csak rakéta. És micsoda fantasztikus technikai vívmány ez. Azt mondja igény, hogy Isten ebben nem gyönyörködik. Nem arról van szó, hogy egy háborúnak esetleg nem kell véget vetni, egy országot nem kell megvédeni, nem kell heccelni az embereket, a népeket, nem kell háborús hangulatot szítani, de ha bekövetkezik, akkor talán önfeláldozó módon is védekezni kell, de hogy Isten ebben nem gyönyörködik, és hogy arra tanít bennünket, hogy gyászoljuk meg akár egy bogárnak a halálát is, eljutunk oda, hogy nem taposunk el előttünk átmenő bogarat se, csak azért, mert útunkba akadt. Miért? Neki is Isten adott életet, vagy nem kaszabolunk le növényeket. Ha letépünk egy szálvirágot, akkor azért, mert örömöt akarunk okozni, vagy díszíteni akarunk vele valamit, de csak úgy találod, hogy nem szaggatjuk a világban lévő életeket, és pláne azért nem, mert vasárnapra Agaliak nekünk azt mondja, hogy imádkozzunk az érző lények boldogságáért. Igen, köszönjük, imádkozunk az érző lények boldogságáért, és nem akarjuk tönkretenni, nem akarjuk eltaposni. Nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Ezt mondja Isten, nincs abban semmi szép, nincs abban semmi gyönyörűséges. De térjetek meg és éljetek. Ez az, amiben Isten gyönyörködni akar. Ez lehetséges. Ezért küldte ebbe a világba a fiát, a megváltót. Hozza el ezt a hírt, hozza el Istenről az ő szeretetének hiteles üzenetét, hogy aztán ez kificamodott az évek során, hogy hatalmi harcok, ideológiák eszköze lett ma is látjuk ezt a kereszténységnek a gondolata, Istennek ez semmi köze nincsen azoknak, akik ezzel játszanak, vagy felhasználják maguk mulandó céljaikra. Meg kellene bizony térniük, hogy el ne vesszenek. Isten áldjon meg, és segítsen meg bennünket, hogy meghallva igéjének üzenetét, ki ismerje fel, hogy nem az atyák tették tönkre az ő sorsát és jövőjét, hanem mindenki magáért felel, felnőtt korában már ne mentsük föl magunkat, ehelyett engedjük meg, hogy Isten mentsen fel bennünket. A megtérés üzenete erről szól, hogy ő meg nem történté akarja tenni a mi elrontott múltunkat, de akar egy áldott folytatást adni, gyönyörködni akar a megtérésünkben és az életünkben. Amen.